Üdvözlöm a szóbeszéd kedves nézőit! Az autizmus egy nagyon különleges neurobiológiai fejlődési rendellenesség. Az ezzel kapcsolatos ismeretek folyamatosan bővülnek. Április 2-a az autizmus világnapja. Ennek apropóján kapcsoljuk ma szakértő vendégünket, Slezák Beatrixot, aki az autizmus spektrum pedagógiája és pszichopedagógiai szakirányon végzett gyógypedagógusként az ELTE gyógypedagógiai karán. Üdvözöllek, Beatrix! Nagyon köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állsz. Előjáróban annyit, hogy nem biztos, hogy véletlen, hogy te ezen a szakirányon végeztél. Van érintettséget is a témában. Elmondod nekünk, hogy mi is az?
Két tépöcsém van, és a kisebbik, aki idén most már a 18. életévét tölti be, ő autizmusban súlyosan érintett, amellett fennáll nála az ADHD-t, a hiperaktivitás figyelemzavar, illetve az intellektuális képességzavar, és igazából neki köszönhetően kerültem kapcsolatba az autizmussal, és jutottam el olyan helyekre, akár szakmai előadásokra, vagy olyan szakemberekkel találkoztam, akik feltartották az érdeklődésemet az autizmus iránt.
Azt mondod, autizmusban érintett, nem autista, ezt tudatosan használod ezt a kifejezést?
Én elfogadom természetesen azt is, hogyha ha autistát mondanak, viszont nekünk szakmailag azt mondták, azt tanították, hogy próbáljuk ezt minél kevésbé ilyen címkeként használni, és inkább fogalmazzunk úgy, hogy autizmussal élő, vagy autizmusban érintett, de egyébként ezekkel a definíciókkal, és az éppen aktuális trendekkel, hogy kit hogyan nevezzünk, azért sokat lehetne vitatkozni, ebben most talán inkább nem mennék bele.
Igen, ez egy külön téma. Még egy személyes kérdés, hogyha megengeded. Értett téged vagy titeket bármiféle kellemetlenség azzal kapcsolatban, hogy a testvéred autizmussal élő?
Hát szerintem, ami a legszembetűnőbb, az egy ilyen rendszer szintű kellemetlenség, hogy Szlovákiában nincs úgy kiépülve sem a szociális támogatórendszer. Most nem is csak konkrétan az autizmusban érintett személyekre vonatkozóan, hanem úgy összességében a fogyatékossággal élőkre vonatkozóan, illetve az oktatás-nevelési rendszer sem. Tehát, hogy én miután elkezdtem ezekről tanulni, így, és jobban beleláttam szakmailag, illetve azt tudni kell, hogy én Budapesten tanultam, és most is Budapesten dolgozom, és Magyarországon is azt mondják, hogy nagyon gyerekcipőbe jár ez mondjuk fejlettebb országokhoz képest, mondjuk a gyógypedagógia, viszont Szlovákiához képest itt látom a lehetőségeket, és azt is látom most már utólag, hogy mennyivel többet ki lehetett volna hozni az öcsémből, hogyha sokkal korábban kapja meg a megfelelő támogatást, amire viszont nem volt lehetőség. Mert hogy egyrészt a tudomány is, ahogy te is említetted, folyamatosan fejlődik, és egyre többet tudunk arról, hogy mi érdemes alkalmazni, hogy mi az, ami jobban megismerik ezt az állapotot, és akkor jobban tudunk hozzá igazodni. Ez az egyik része, viszont én azt tapasztalom, hogy ugyanakkor az intézményi rendszer, tehát megint visszatérve akár az oktatásnevelési intézményekre, az nem veszi föl ezt a fonalat, és nem fejlődik olyan mértékben, mint ahogy a tudomány. Tehát sokkal többet tudunk már, sokkal több lehetőségünk és eszközünk lenne arra, hogy sokkal jobb eredményeket érjünk el az autista embereknél, viszont még sincsenek meg azok a körülmények. Hogy ugye az autizmus az nem egy látható, egy kézzel megfogható, evidens állapot, tehát nincs ráírva a fejemre, hogy én autista vagyok. Ellentétben mondjuk egy látássérült emberrel, akit, hogyha elképzelünk, akkor általában úgy képzeljük el, hogy ha valószínűleg van rajta egy ilyen sötétített napszemüveg, esetleg egy segítő kutyája is van, fehér botja, vagy mondjuk egy mozgássérült embernél, tehát akkor valószínűleg kerekesszéke van, ránézünk az emberre, és látjuk, hogy neki van valamiféle akadályozottsága. Az autista emberen ezt nem látjuk kívülről, Ezért is nehezebb egyébként elfogadni annak, aki nem érti ezt az állapotot. És az, hogy a kerekesszékesnek odaadjuk a kerekesszéket, és jó esetben akadálymentesítjük számára a környezetet, vagy a látássérült számára is ugye akadálymentesítjük a környezetet, illetve odaadjuk neki a fehér botot, hogy tudjon tájékozódni, stb. Ugyanez nem történik meg az autista embereknél. Tehát, hogy ők nem kapják meg ezeket a segítségeket. Az tény, hogy sokkal komplexebb segítségre lenne szükségük, hogy nem lehet csak egy eszközt odaadni nekik, ami már akadálymentessé teszi az életüket, hanem sokkal összetettebb segítségre lenne szükségük, viszont ők ezt nem úgy kapják meg.
Hogy mi is az autizmus tulajdonképpen, ha már így belefutottunk a témába, ez egy rendellenesség, egy betegség, egy zavar, vagy hogyan definiálják ezt most szakmailag?
Hú, ez egy nagyon fontos és jó kérdés, úgyhogy köszönöm, hogy erre így rákérdeztél. Az autizmus egy fejlődési zavar, bár én annyira nem szeretem ezt a zavar szót használni, egy állapot, mondjuk így, hogy állapot, semmiképp sem betegség. Megtévesztő lehet, hogy a BNO 10, tehát a betegségek nemzetközi osztályozásának a 10. kiadásában, ami annyi éves, mint én, és ez a tudományban ennyi idő azért már elavultnak számít, viszont ott abban benne szerepel pervazív fejlődési zavarok közt az autizmus diagnózis, és ugye betegségek nemzetközi osztályozása, de egyéb más állapotok, fogyatékosságok, zavarok is benne szerepelnek, anélkül, hogy az betegség lenne. És még amit fontos tudni, hogy egy betegség, az általában valahogy kialakul, vagy akár elkapjuk, és gyógyítható. Az autizmusra ez nem igaz. Ahogy te is mondtad, hogy neurobiológiai meghatározottságú, tehát ennek idegrendszeri eredete van, és egyébként genetikai háttere, tehát ezt nem lehet elkapni, nem terjed, nem fertőz, és pont emiatt, mivel hogy ez genetikailag meghatározott, és az idegrendszer fejlődik másképp, ezért nem is lehet gyógyítani. Viszont megfelelő, és hangsúlyozom, hogy megfelelő autizmus specifikus segítséggel nagyon sokat lehet rajta javítani ezen az állapoton.
Tehát azt mondod, hogy ez genetikai rendellenesség, mert ugye nagyon sokan kutakodnak a témában. Kutatták már a külső körülményeket is, hogy lényegében van-e, ami születés után okozhat-e autizmust. Ugye nagyon sokan az oltásoknak tudták be, aztán azt félretettük, mert hogy azok kiderült, hogy az úgy nem igaz.
Igen, most szerintem kicsit aknamezőre tévedtünk, mert 60-as években bizonyították be azt, hogy az oltásoknak semmi köze az autizmushoz. Ugye a Lancet nevű orvosi szakfolyóiratba publikált az orvos, aki ezt állította.
Tőle aztán el is vették az orvosi engedélyt.
Igen. Én viszont ezt nagyon sokan elfelejtik, vagy nem veszik figyelembe, és azért mondtam, hogy aknamezőre tévedtünk, mert Magyarországon és Szlovákiában is azt tapasztalom, hogy van, aki mai napig ragaszkodik ehhez az egyszerű magyarázathoz. Azért szoktak ilyen nagyon egyszerű magyarázatokba kapaszkodni az emberek, mert ténylegesen nehéz megérteni ezt az állapotot, és az emberek szeretik az egyszerű magyarázatokat. Tehát, hogy ez tényleg ilyen kis egyfaktoros modell, megkapta az oltást, autista lett. Az mindegy, hogy egy csomó ember nem lett tőle az, de ezt egyszer el is mondta egy szakember, az is mindegy, hogy nem visszamondták ezt az értekezését, de hogy akkor ebbe kapaszkodjunk. Illetve az, hogyha valakinek a gyermeke, vagy akár saját magad, de általában ez a szülőknél szokott előfordulni, tehát hogyha a gyermek megkapja az autizmus diagnózist, vagy bármilyen más diagnózist, olyankor a szülő végigmegy egy folyamaton, nevezhetjük akár gyász folyamatnak is, hiszen amikor babát várunk, akkor így, hát milyennek képzeljük el a gyerekünket?
Teljesen egészségesnek, igen.
Igen, ugye? Tehát tökéletesnek, egészségesnek. És akkor kapunk egy babát, aki még nagyon korai életkorban nem látszódnak ezek a tünetek, mert egyelőre még annyira korai életkorban nem lehet biztosan kiszűrni az autizmust, illetve nagyon kirívó esetekben, és akkor még elhisszük, hogy egy tökéletes egészséges babánk van. Hát ki ne azt akarná? Tehát általában az emberek erre vágynak. És akkor időközben kapunk egy diagnózist, amihez semmiféle útmutatást nem kapunk, és próbáljuk megérteni, de nem tudjuk, mivel nem kapunk hozzá segítséget, és akkor így ezt így el kell temetni magunkba, hogy nem, ő nem az a tökéletes egészséges baba, amit elképzeltem magamnak, hanem neki van ez a fennálló állapot, amit nem értek, nem tudom, hogy hogy segítsek, hogy leszek én így jó anya, hogyha nem tudom neki megadni ezt a segítséget, és ami leginkább még a szülőket, legalábbis tapasztalatom szerint foglalkoztatja, az az, hogy és mi lesz a gyerekkel, mire számíthatok, hogy mi lesz a jövőben, milyen lehetőségei lesznek akár az oktatásban, akár majd később a munkahelyen.
Úgy tudom, hogy 5 éves korig nem is nagyon diagnosztizálnak autizmussal gyerekeket. Lehet, hogy ez az információm téves, de addig csak úgy figyelgetik és vizsgálják a gyerekeket, illetve milyen tünetek azok, amik jelentkezhetnek, és a szülő esetleg kezdjen el gyanakodni erre?
1,5 éves kortól diagnosztizálnak autizmust, és akkor viszont általában, ha nagyon ilyen red flag-ek vannak, tehát hogy vannak ilyen megbízható szűrőeszközök, amivel ki tudják ezt szűrni. Itt Magyarországon ugye működik a védőnői hálózat, ami szerintem szuper, bár hogy Szlovákiában nincs ilyen, és a védőnök szokták ezt általában szűrni. Viszont 3 éves kortól már szinte biztosan lehet diagnózist felállítani. Na most a jelenlegi tudománynak az álláspontjáról azt kell tudni, hogy jelenleg viselkedéses tünetek alapján diagnosztizálják az autizmust. Tehát tény, hogy egy agyi eltérésről van szó, tehát hogy az emberi agynak egy más hálózatot mutatja az autizmus. Ugyanúgy egyébként az ADHD-ban is ez a helyzet, tehát ott is az agyi húzalozottság fél el a tipikus agytól, neurotipikus agytól, viszont ezt még nem lehet a képalkotó eljárásokkal kimutatni, úgyhogy viselkedéses tünetek alapján diagnosztizálva. Na most nem lehet megmondani, hogy mondjuk egy tünet nem tünet, tehát én nem mondhatom azt, hogy hú, ha most nem néz a szemedbe, akkor tuti autista lesz, mert ez nem igaz. Illetve rengeteg olyan tünet van, szinte mindegyik, ami a tipikus fejlődésben is ugyanúgy megjelenik, csak megvan meghatározott életkori szakaszokban, azonban az autizmusban esetleg tovább fennáll, vagy később is fennáll, amikor már ugye nem számít tipikusnak. És nagyon sok tünet más egyéb állapotnál, zavarnál, fejlődési rendellenességnél is fennáll. Ezért nem lehet azt mondani, hogyha ez a tünet meg ez a tünet megvan, akkor biztos, hogy autizmus. Amit lehet tudni, az érintett területek. Ennek az egyik fő terület az a társas kommunikáció. Tehát hogy a társas viselkedésben, illetve a kommunikációban mutatott eltérések, de ebből is rengeteg van, amit így példaként fel tudnék hozni, és attól még nem fogom tudni azt mondani, hogy ha az fennáll, akkor biztosan autizmusról beszélünk. És a másik fő terület az pedig a rugalmas viselkedés, illetve gondolkodás. És ebbe beletartozik a különböző szenzoros, tehát érzékszervi érzékenységek is.
És ugye mindezt még nehezíti az, hogy az autizmus az lényegében egy spektrum. Akár egy
Igen.
mély fogyatékossággal élő embertől az épp intellektusú, készségzavaros emberig bárki lehet autizmussal élő, ugye?
Pontosan, igen, igen, igen. Igen, ma már spektrum szemléletben gondolkodunk, és valóban, ezt nagyon szépen megfogalmaztad, ez azt jelenti, hogy egy ilyen nagyon szórt képességstruktúráról beszélünk, és valóban az autizmus mellett előfordulhatnak egyéb érintettségek is, mint ahogy mondtad, intellektushoz képest, ugye az intellektuális képességzavarok, tehát az értelmi fogyatékosság, illetve bármi egyéb, akár az ADHD gyakran szokott együtt járni autizmussal, ami árnyalhatja a tüneti képet. Viszont ha szintiszta autizmusról beszélünk csak, akkor is nagyon változatos, hogy mondjuk ez a szórt képesség struktúra, ez azt jelenti, hogy például iszonyat jó matematikából és fizikából, de egy matek zseniről beszélünk, ugyanakkor az önkiszolgálás, önellátás területén olyan lemaradásai vannak, mint egy pici gyereknek.
Meglátogattunk egy olyan speciális oktatási intézményt, ahol autizmussal élő gyerekek fejlesztésével is foglalkoznak. Tekintsék meg ezt a bejátszót. Mennyiben más ilyen speciális iskolában tanítani, mint egy hagyományos általános iskolában?
A legnagyobb különbséget abban látom, hogy a szeretetben. Tehát a sérült gyerek kimutatja, elfogadja, és részt vesz abban a emotív átadásban, amit a tanár a gyerek felé nyújt, és ugyanúgy visszajön. Családias iskolának tartom a miénket, mivel nagyon szép viszonyok vannak, jó viszonyok vannak a tanárok, gyerekek, de a szülők és a tanárok között is, mivel hogy egy a célunk, és az a gyerek fejlesztése, a gyereknek a boldogsága.
Mennyiben formálja a tanárok életét ez a szeretet, amit itt kapnak a gyermekekről, az önök privát életére, hogy hat?
A kollégák úgy jönnek munkába, hogy de jó, jól érezzük magunkat a munkahelyünken, és abban, amit csinálunk.
Mennyi autista diákjuk van most jelenleg?
Itt van két osztályunk, ami kimondottan autisták részére van kialakítva, de azon kívül vannak autista gyerekek, akik be vannak sorolva a többi osztályba, tehát össz-vissza alapiskolában 15 autista gyerekünk, és utána van a készségfejlesztő iskola, ami végül is folytatása a speciális alapiskolának, ilyen 3 éves időszakra, és itt vannak 4-en besorolva.
Mennyire fejleszthetők ezek a gyerekek? Milyen velük együtt dolgozni?
Mondhatom azt, hogy mindegyiknél mások a lehetőségek, mások a képességek, és mi mindegyiknél igyekszünk a maximumot elérni, tehát ameddig lehet, ha egyes részeket fejleszteni, akkor mindent megteszünk azért, hogy maximálisan fejlesztjük őket.
Mi önöknek a legnagyobb öröm?
Ha boldogan jönnek a gyerekek iskolába.
Hogyan képzeljünk el egy tanítási napot? Mennyiben tér el ez a hagyományos iskoláktól?
Nincs csengetés, tehát kezdjük az, hogy nincsenek a gyerekek stresszelve azzal, hogy jaj, becsengetnek, és akkor érjünk ide, és ülünk a padba, és legyen elkészülve minden. 8 órakor elkezdődik a tanítás, de ilyen blokkokban dolgozunk, tehát 9:30-ig van a egyik blokk. Ha a gyerkőc picit felzaklatva jön, akkor első az, hogy játszással kezdjük a egész tanítást, és mikor már tanítanéni látja, hogy na most már le tudunk ülni, és tudunk tanulni, akkor leülnek és tanulnak. 9:30-től 10-ig van egy kis ilyen szünet, 10 órai, amikor a gyerekek szabadon járkálhatnak, beszélgetnek, társalognak a többiekkel, és 10 órától utána megint van egy negyed, egyik, 1 óráig, attól függ, hogy melyik osztály van a tanítás, amikor inkább ilyen nevelési tantárgyak vannak, fejlesztési különféle terápiákat csinálnak a tanítónéni. Most már van kiskertünk, úgyhogy ott is termesztünk, nagyon sokat kiárunk a természetbe, ha lehetséges. Van itt ez a Snow Zealand szobánk, ahol nagyon szeretnek a gyerekek, tehát picit más, mint a rendes tanítási nap.
A társadalom megítéléséről mi a véleménye?
Hát a társadalom sajnos, de nincs fölkészülve arra, hogy foglalkozzon velük. Mondhatnám azt, hogy elutasító, de ugye ez is nagyon egyéni, tehát vannak emberek, akik hogy foglalkoznak a sérült gyerekekkel, de magában így globálban a társadalom nem nagyon számít velük. Pedig vannak olyanok, akik hogy tudnának esetleg valami munkát is elvégezni, de ugye segítséggel, és ez nálunk se a vállalkozók szféráján, se ilyen nagyobb cégeknél sajnos nem számítanak azzal, hogy kellene ilyen munkásokat is alkalmazni.
komoly együttműködésre kerül sor ugye az általad létrehozott társulás és egy magyarországi társulás között. Mi is ez pontosan?
Megszólítottak minket az alapítvány az autista gyermekekért nevezetű szervezettől. Ezértben ilyen építményeket, rajzokat, bármilyen műveket lehetett felrakni, hogy határtalan, amit szeretnének bemutatni a gyerekek. És ez egy új dolog most, hogy így határon túllal együttműködni, és a műveket, a gyermekek műveit bemutatni, mivel az autisták is tudnak azért szépeket felmutatni.
Mi a célja ennek a projektnek?
Felhívás és felvilágosítás arról, hogy az autisták léteznek. Ilyenkor van egy ilyen világnap, amit az ENSZ elfogadott 2008-ban, és szerte a világon készítenek ilyen rendezvényeket, vagy szakmai napokat. Többet lehet látni, hallani a kék fotók világáról, a kéken kivilágított épületekről, és magáról az autizmusról többet beszélnek, szakemberek megszólalnak.
Neked, mint szülőnek, milyen pozitívumot hozott az életedbe az, hogy autista gyermeket nevelsz?
Hát én most már nem tudom elképzelni, hogy ha nem így lenne, de azzal, hogy miatta otthon kellett maradnom, de miatta elvégeztem szociális munka főiskolát, hogy belelássak a szociális részletekbe, hogy mi jár, kinek mi jár, és segíthessek másokat tanácsadásban, meg papírok elintézgetésében. Ő még iskolába járt, akkor én a szerdahelyi nyugdíjas otthonban önkénteskedtem, és ott alakult ki az, hogy a nénikkel, bácsikkal nem csak kreatív munkákat csináltunk, mert én azért annyira kreatív nem voltam, hanem elmentünk a zene irányába, éneklés irányába, és igazándiból ott elkezdtünk egy kicsit aktívabban énekelni, és onnan indult az egész, annak a végeredmény, ami most van, hogy aktívan énekelek, úgy kántorként is, mint fellépő amatőr énekesként, és ezt szerintem mind a Koninak köszönhetem.
Visszatérnék még arra, amikor azt mondtad, hogy ha ennek a tudásnak a birtokában lettél volna, mint most, akkor az öcséd fejleszthető lett volna. Mennyire fejleszthetők az autizmussal élők?
Rendkívül fejleszthetők. Én gyógypedagógus hallgatóként, gyógypedagógiát hallgattam, én azt mondom, hogy mindenki fejleszthető, ez abszolút így van, és ami szerencsés és előny az autizmusban, hogy az autista emberek, ők későbbi életkorban, tehát 50 felett is még nagyon jól fejleszthetők, ellentétben velünk, tehát hogy nekik a reakcióidejük, illetve ez a tanulási képességük, az sokkal később romlik el, mint a tipikus fejlődési embereknek. Viszont amit fontosnak találok, és ami miatt kiemeltem az öcsémnek a helyzetét, hogy iszonyat nagy hangsúlya van a korai fejlesztésnek. Mert ugye minél korábban kezdjük el a megfelelő fejlesztést, a megfelelő segítséget, akkor még jellemző ez az agyi plaszticitás, tehát hogy még olyanok a kicsiknek az agya, hogy így beszívja a tudást. Igen, rugalmasak és sokkal inkább fogékonyabbak erre.
Ugye, hogyha az autizmusról beszélünk, akkor leginkább a gyerekeket hozzuk szóba. De most, hogy felvetetted a felnőttek kérdését, mennyire tudnak ők beilleszkedni a társadalomba? Megtalálják ők a helyüket?
Mivel, hogy a diagnosztika mondjuk már az autizmus spektrum szemlélettel együtt sokkal érzékenyebb, és úgy tűnhet, hogy az autista ember, valójában arról van szó, hogy jobban szűrnek ezek a diagnosztikus eszközök, illetve van róla tudásunk az autizmusról, és akik mondjuk régen egyéb más zavarokkal diagnosztizáltak, azokat most már tudjuk, hogy nem arról van szó, hanem az autizmusról, és ezért egyre többen kapnak felnőtt korban is diagnózist, és ez nagyon fontos, mert hogy egy általában ezek az emberek egy csomó kérdésükre választ kapnak azzal, hogy megkapják ezt a diagnózist. Ők már végigmentek egy folyamaton, ugye mondjuk diagnózis nélkül, és vannak nagyon drámai, szomorú helyzetek is, amikor nagyon félreértelmezték a még akkor nem ismert diagnózissal rendelkező embereknek a viselkedését, és mondjuk lekötözve egy pszichiátrián kezelték, skizofréniával és a többi, közben nagyon egyszerűen meg lehetett volna oldani a problémákat. Így erről nem tudok egy pontos képet mutatni, viszont én abban bízom, hogy például ez az április 2-ai autizmus világnap is az a célja ennek, hogy ugye felhívjuk a társadalomnak a figyelmét arra, hogy vannak autista emberek, és ezzel az autizmus tudatossággal már el lehet érni azt, hogy beilleszkedjenek a társadalomba, de azt azért tudni kell, hogy nem feltétlenül az a feladata egy gyógypedagógusnak sem, hogy beillesz-e minden áron a társadalomba az autista embert, hanem hogy megadja neki azt a segítséget, amit jelen esetben a társadalom mondjuk nem biztosít, és aztán ő azzal eldönti, hogy mit akar. Tehát, hogy én nem is feltétlenül erőltetném ezt, hogy ők beilleszkedjenek, inkább az lenne a cél, hogy a társadalom elfogadja őket. Tehát, hogy én ezt így külön venném kicsit.
Mi kell ahhoz, hogy a társadalom elfogadja az autizmussal élőket?
Információ, én azt gondolom. Tehát általában, ha az embernek nincs tudása arról az állapotról, akkor hát, ha valamit nem ismerünk idegen számunkra, akkor általában félünk tőle, tartunk tőle, vagy ha ugye nem megfelelő információink vannak tőle, akkor, vagy róla, akkor előítéletek, sztereotípiák alakulhatnak ki bennünk, amik teljesen rossz irányba visznek el. Úgyhogy én a legfontosabbnak tartom, és azért is köszönöm a lehetőséget, hogy most itt lehetek és beszélhetek erről, az az információ átadás, hogy beszéljünk róla, hogy átadjuk ezt a szemléletet, hogy megalapozzunk egy szemléletet, egy tudást az autizmusról, és azáltal, hogy megismerjük ezt az állapotot, sokkal könnyebb megérteni, és sokkal könnyebb elfogadni is.
Azt mondod, információ, ezeket te most abszolút megadtad nekünk, Beatrix, fiatalkorod ellenére hatalmas tudással rendelkezel. Mik a további céljaid? Hova tovább még?
Én úgy érzem, hogy nagyon-nagyon kicsi tudásom van, és próbálom magam folyamatosan innen-onnan tanulmányokból, meg a legújabb módszereket elolvasva azért így fenntartani valamilyen szinten a naprakészségemet, de nehéz, mert tényleg iszonyatos gyorsan fejlődik a tudomány, ahogy ugye erről már beszéltünk. Régi nagy terv az volt, hogy otthon, tehát Szlovákiában létrehozzunk egy ilyen kis központot, ahol elsősorban ilyen nappali ellátást nyújtó intézményt üzemeltetnénk leginkább autizmusban érintett felnőttek számára, illetve később ezt egy ilyen bentlakásos intézményét tenni, tehát egy lakóotthon létrehozni. Hát azóta, hogy jobban megtapasztaljuk az ezzel járó feladatokat, illetve jobban átlátjuk ezt az egészet, most már sajnos egyre kevesebb reményt látok erre, de nem adjuk fel természetesen, és inkább egyéb más megoldások felé fordulunk, úgy mondjuk az öcsém ellátását illetően, de én mindenképpen, ami állandó célom az a tájékoztatás, az információ átadás, amit már említettem, illetve voltak régebb, illetve aktuálisan is részt veszek olyan csoportosulásokba, olyan projektekbe, ahol az autista társaimmal együtt tudunk gondolkodni, dolgozni, és nagyon érdekel engem az érdekvédelem, és ugye leginkább a felnőtt autista emberek érdekvédelme, és mondjuk ezzel is szeretnék még behatóbban foglalkozni.
Ugye az autistákra jellemző az, hogy ők nem feltétlenül tartják fontosnak az érzelmi kinyilvánításokat. Tehát ők ilyen, legalábbis ez él a köztudatban, hogy ők nem nagyon szívesen teremtenek szemkontaktust, nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban milyen információk vannak. Mennyire fejleszthetők ők az érzelmi intelligencia terén?
Tehát nem arról van szó, hogy ők nem fejezik ki az érzelmeket, arról van szó, hogy máshogy fejezik ki, ami számunkra neurotipikus emberekre és az nekünk neurotipikus embereknek nehezen értelmezhető. Most ez egy oda-vissza dolog, mivel hogy ők is nehezen értelmezik a mi érzelem kifejezésünket. Ami még gondot okozhat, sok esetben esetleg az érzelmeknek a felcímkézése, a saját érzelmek felismerése, feltérképezése, illetve ugye a mások érzelmeknek a megismerése és megértése autizmusban. De ezt szándékosan nagyon feltételes módban mondom, mert nem feltétlenül kell, hogy fennálljon ez a probléma. Ugye ez a mentalizáció zavarából fakad. Ami nálunk teljesen spontán működik, az nekik egy iszonyat nagy erőfeszítés, és esetleg csak segítséggel tudják ezt megtanulni és kifejleszteni ezt a, hát a képességet, hogyha fennáll ez a mentalizációs zavar, akkor ők sosem fogják tudni úgy, mint ahogy mi, azt alkalmazni, hanem sok erőfeszítés árán fognak tudni odáig eljutni, hogy mondjuk megértsék, hogy mik azok az érzelmek, amiket feléjük a neurotipikus emberek kimutatnak. De ez nem azt jelenti, hogy érzelemszegények lennének az autista emberek. Ugyanazokat az érzelmeket élik át, mint mi, csak éppen más kép, illetve adott esetben más, hogy fejezik ki.
Csak az a fontos, hogy megértsük, és akkor azt befogadjuk és elfogadjuk.
Igen, igen, igen. Illetve az is nagyon fontos, ha az autista ember szempontjából nézzük, hogy megkapja a segítséget arra, hogy ugye ezt a problémát, amit szerintem a társadalomból kifolyól a probléma, hogy ugye nem vagyunk kompatibilisek mondjuk ezen a téren, hogyha ha ő se ért, hogy mi mit érzünk meg, mi se, hogy ő mit érez, akkor ezt kiküszöböljük.
Beatrix, hát nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, és további sok sikert kívánok neked. Biztosan hallunk még rólad.
Köszönöm szépen.
Köszönjük, hogy velünk tartottak. Tegyenek így legközelebb is.